szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és ha megengedik, én nem egy igei idézettel kezdeném a mondandómat, hanem ma van egy divatos formája annak, hogy az emberek véleményt közölnek, blogbejegyzéseket tesznek, és hát ez általában vezető gondolkodóknak is azt látjuk, hogy ilyen formán közlik a gondolatukat, vezető filozófusok, politikusok, sőt egyház vezetők is megfogalmaznak ilyen gondolatokat a blogjukban, a blogjaikban, és én ma szeretném azzal kezdeni a mondandómat, amit egy ma meghatározó egyház vezetője írt az ő blogjában Jeruzsálemről. Ez a következő. Ez a hely a kereszténység középpontja, hiszen erre épül Isten megváltói műve, és ide fog visszatérni a megváltó, a profétai jelek szerint hamar be fog teljesedni, hogy a világ világossága lesz a város, és a messiás királyi széke is benne lesz. Ez olyannyira megható, hogy szinte könnyekre fakad az ember, de én hálát adtam, hogy nekem nem erről kell beszélni, hanem Dávid városáról kell beszélnem. Mielőtt elmondanám, hogy miért is gondolom ezt így, volt egy izraeli emlékem, vagy élményem, kettő is, hál' Istennek járhattam ott, és az egyik nem is ehhez a városhoz, amiről nekem ma beszélnem kell, hanem Kafernaumhoz kapcsolódik. Ott a monda szerint úgy gondolták, vagy gondolják, hogy megtalálták Péter halász házát, és hát közönbenek a turisták, hogy gyönyörködhessenek ebben a házikóban, hiszen ha valami, akkor ez a ház egy nagyon jelentős, ez a zarándoklat helye a kereszténységnek. És erre a kis házikóra épült egy katedrális, aminek üveg az alja, át lehet látni rajta, be lehet pukkantani Péter szobájába, és úgy ül ezen a kis házon, mint egy keresztes pók, ami éppen kiszívja áldozatának a vérét vagy medveit, és az egész olyan zavaró képé formálódik. Rátelepszik egy kis ékszerdobozra egy óriási katedrális, aminek az üveg padlóján keresztül lehet látni az autentikus üzenetet, de mégis jelzi a gyanútlan vagy arra járó turistával, zarándokkal, helyét kereső, csendes napon résztvevő zarándokkal azt, hogy hogy is gondolkodjon. A másik pedig egy magyar vonatkozású élményem, amit szintén szeretnék mondani, mert megosztani önökkel. Jártam egy olajligetben, ami állítólag keresztény, nem állítólag, mert keresztény arabok működtetik ezt az olajligetet, az úgynevezett lajuszok, akik állítólag magyar leszármazottak a keresztes hadjáratok idején valamelyik Lajos nevű keresztes vitéznek a leszármazottai, olyannyira, hogy egy katonai térképen bizonyos mélyedések magyar vonatkozásokat is sugalnak, az egyik ilyen kis tavacska vagy vízgyűjtő valami a Balaton nevet viseli, és hát az én idegen vagy mi idegen vezetőnk gyorsan elmondta, hogy hát ők egészen másként néznek ki, mint az arabok egyébként. Nézem meg, hogy milyen helyesek és milyen jól néznek ki. Ami szintén, ahogy hallottuk a bevezetőben, ma egy dicstelen cselekedetnek a következménye, ha ez így igaz, mert hát mentek a keresztesek megvédeni és felszabadítani Jeruzsálemet, Dávid városát, az ígéret földjét, és hát ott sok olyan dolgot tettek, amik nem feltétlenül tennék, ha igazából lelkis érdekkel találkoztunk volna, ahogyan az imént hallhattuk. Hogy miért is találkozott Ábrahám, vagy Ábrám lelkis érdekkel? Én egy gondolat erejéig hagyd térjek vissza az előző szolgálathoz, és kölcsönvéve az ő gondolatiságát, hogy rázzam össze egy picit másként, ami számomra üzen ez a találkozás. Vannak az embernek olyan pillanatai, amikor dolgokat le kell zárni, és ki kell mondani azt, hogy ez így nem megy tovább. Ábrám is el kellett, hogy váljon Lóttól. Nem megy tovább, nem volt egy könnyű döntés. Le kellett valamit zárni, ami nem működött jól, mert az ígéret emberének tovább kellett menni, hogy találkozzék Melkisédekkel, és ez a lezárás, ez az első drág is, ha tetszik, ahhoz a találkozáshoz, amiről elnök úgy mondta, hogy hogyan is lett ez a kis város, később Dávid városa. Aztán, amikor bajban van, utána kell menni, és ki kell szabadítani, de ez nem azt jelenti, hogy folytatódik tovább az út. Külön utak vannak, de Ábrámra, a Melkisédekkel találkozó hithősnek, vagy hithősre az a feladat vár, hogy szabadítsa ki azt, akivel vitája volt. De nem kell semmit abból, amit a győzelem ad neki. Csak azoknak a vérét, akik nem Ábrám szintén. És én ajándéknak gondolom, most érett meg Ábrám arra, hogy találkozzék Melkisédekkel, és Melkisédek pedig ajándékot kapott az Ábrámmal való találkozásban. Hogyan is lett ez a kis békeszigete Dávid városa? Nem, ebben az értelemben a kereszténység középpontja, mint ahogy ez a blog bejegyzésben olvasható. De valami másként, még akkor sem, hogyha rész szerint igaza van ennek a blogbejegyzőnek, és erről egy filmbeli élményem jut eszembe, nem olyan régen megnéztem azokat a filmeket, amelyek az első oldala szállásról szóltak, és nagyon érdekes volt az a kísérlet, ahogyan megpróbálkoztak többször is a holdra dokkolni, a holdra lépni, nem egyszer, többször. És az egyik ilyen holdra lépésnél valami zavar keletkezett a számítógépes rendszerben, és hirtelen kellett rögtönöznie az egyik pilótának, aki kétszer dokkoltatta azt az ő járművet, ezt az űrsiklót, ami oda tudott menni ahhoz az állomáshoz, amivel össze kellett kapcsolódnia. Mindenki volt találva, minden be volt programozva. Mégis vannak helyzetek, amikor az a tanulmány, vagy azok az eszközök, amelyek rendelkezésre álltak, azokat lehet, hogy helyi értékünknek megfelelően kell kezelni. Én is jó ez a téma, ami ma és holnap és tegnap elénk került. Igen, lehetne úgy is élni, mint ahogy ez a blogbejegyzés közli, és akkor is lehetne boldogan, hitben erősödve a mennyei Jeruzsálem felé zarándokolni. De vannak helyzetek, amikor Isten számon kér valamit, mint ahogy ennél a pilótánál a tanulmányait elő kellett venni, vagy azokat az ismereteket, amelyek nélkül ma nem lehetne emlékünk arról, hogy ezt hogyan oldotta meg. Vannak helyzetek, amikor elő kell venni azt a tudományt is, amely tudomány egy helyesebb gondolkodás irányába vezérel bennünket, vagy lehetne azt mondani csendesen, hogy a helyes gondolkodás irányába. Dávid városáról van szó, amiből kifelejthetetlen Melchizedek és kifelejthetetlen Ábrám. Az a béke szigete, az nem jött volna létre, vagy Dávid városa nem jött volna létre a béke szigete nélkül. Van összefüggés a kettő között, van valami szellemi vonal, amely a kettőt összeköti, és valahogyan nekünk egy olyan üzenetet ad, ami a helyes Isten kép, a helyes Jézus Krisztusi kép, a helyes megváltói kép, a helyes üdvösség képét vizionálja. Tegnap este nagyon sok és érdekes dolgot mondott itt a Gábor testvérünk, és én az egyik gondolatát szeretném tovább fűzni. Arról beszélt többek között, hogy az ember síkságon jár, és szeretné a helyet is megmászni, vagy meghódítani. De lehet, hogy vannak helyek és idők, amikor a síkságon kell maradni, és a helyet nem meghódítani. Vagy zárta, talán valami ilyesmi gondolata zárt ezt a menetet, hogy vannak bevehetetlen magaslatok. Jeruzsálem is, vagy Dávid városa is egy bevehetetlen magaslat, amelyre nem lehet azt mondani, hogy ez egy olyan központ, amely központ a kereszténységé lenne, vagy az iszlámé lenne, vagy ezé lenne, vagy azé lenne. Mert van benne valami olyan titokzatos, hangzott el pénteken este, amely titokzatosság különlegessé teszi, és valami olyanná teszi, ami ha az ember ott jár, érzi, hogy olyan plusz ad neki, amely megmagyarázhatatlan. Isten kijelenti, hogy ez az ő városa, és mégis Dávid városa. Mi az, ami Dávidot alkalmassá teszi, hogy az ő neve is szerepelhessen ennek a városnak a nevével kapcsolatban, vagy összefüggéseiben? Mi az, ami összeköti őt Melchizedekkel, Ábrámmal, Jézussal? Mi az, ami őt kiemeli azokból a gondolatokból, amelyek úgy le vannak jegyezve a Szentírásban, és akármelyik részét fölcsapjuk, lehet az üdvösségről beszélni, prédikálni, de mégis jó az ő nevével kapcsolatban gondolkozni arról a városról, amely Isten városa, amely egy olyan város, ami mindenképpen megkerülhetetlen, akár milyen vallás felől közeledünk az örökké valósághoz. Én így két helyről szeretnék látszólag nem ideillő verszakokat választani. Az egyik az Mózes első könyvének a második részében található, a 10. verszak, az egyik ilyen része, amit felszeretnék ennek a szakasznak olvasni, és a 12. verszak, folyó víz jött pedig ki az Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik, és négy főágra szakadt. És a 12. versen olvasom fel mind a négy folyót, mert most a témámmal kapcsolatban csak az egyikre van szükségünk, és a második folyóvíz, bocsánat, a 13. verszak, a második folyóvíz neve pedig Gihon. És a másik hely pedig, amit szeretnék felolvasni, az a 110. Zsoltárban található, amelyet Jézus használ egy vitájában, hogy helyes módon gondolkodjanak Dávid városáról. Ez pedig így szól a 110. Zsoltár, vagy a Zsoltárok könyvének 110. részéből az első verszak. Mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet rámújul vetem a te lábaid alá. Nagyon sok vita folyik Jeruzsálemmel kapcsolatban, és az a beírással kapcsolatban is, amely a Szentírásban előttünk állhat, vagy áll, és sokan megkérdőjelezik azt, hogy az egyáltalán úgy igaz maga a honfoglalás és a dávidi királyság, amely ahogyan a Szentírásban ez le van írva, olyannyira, hogy a CNN honlapján az is olvasható, hogy semmi sem igaz abból, vagy semmi sem bizonyítható abból, ami a Szentírásban le van írva Dávid városával kapcsolatban, és azzal a királysággal kapcsolatban, amely királyságnak a fényét Dávid alapozza meg, és majd később az ő fia teljesíti ki. Nincs rá bizonyíték. Sőt, a Jeruzsálemi Egyetem és a Tel Avivi Egyetem vitázik azon, hogy vajon honnan származnak azok, akik lakják, honnan származnak a zsidók, akik önmaguknak gondolják, legalábbis az egyik egyetem szerint ezt az országot, másik egyetem másként gondolkozik, esetben nem így igaz lesz, hogy az egyetem, hanem egyes professzorai, és vita van arról, hogy hogyan is kell ezzel a kapcsolatban gondolkodni. 1938-ban az egyik amerikai professzor Edward Robinsonnak hívják őt, felfedezett egy alagutat, amely alagút Jeruzsálemben a városon kívülről indul, és bejut a városba, bejut a várfalak mögé. Ez volt az a alagút, amit Dávid után Ezékiás király ásat egy háborúnál, de ugyanez a felfedezés egy későbbi, talán 40 évvel későbbi, remélem, már nem emlékszem, másik professzor arra, kutató régész arra ösztökélt, hogy elkezdjen kutatni azon a helyen, ahol ezt a alagutat megtalálták, és Krisztus előtti 18. századból talált egy olyan alagutat, ami a Gihon vizét vezette be a városba. Ami valószínűleg, hogy akkor a földnek a felszínén volt ez a forrás, ma lépcsők vezetnek oda le, és ma is megtalálható ez a forrásvíz, de a várból, Jebus városából, alagúton keresztül oda lehetett jutni ehhez a forráshoz, vagy az a víz, ami szükséges ahhoz, hogy a benne élők és a várat védők biztonságban legyenek, az valahogyan bejusson a városba, vagy el lehessen jutni oda ehhez a vízhez. Mi az, ami miatt szükséges nekünk ez a gondolat? Mi az, ami összekapcsol bennünket az édenkerti Gihon folyóval, Dáviddal, elkísérletekkel, Jeruzsálemmel és a helyes gondolkodással. Amikor Dávid eldönti, hogy beveszi ezt a várost, akkor gúnyolják őt, bolond, hiszen behetetlen ez a város, és azzal a biztonság tudattal gúnyolják őt ebből a várból, hogy úgyse lesz sikeres az ő akciója, úgysem fog győzni. Sőt, arra azzal gúnyolják őt, hogy a sánták és a vakok is le fogják őt győzni, mert lehetetlenség megvívni ezt a várost, és lehetetlenség elfoglalni azt a magaslatot, ahonnan uralni lehet ezt az egész vidéket. Mit tesz ilyenkor az ember? Hát, hazamegyek, mert igazuk van. Hát nem sikerült Józsuének se bevenni ezt a várost, várat, hiszen olyan erősség volt ez, amely ott maradt a honfoglalás idején, és nem lehetett teljességgel a jemzitákat kiirtani erről a vidékről, és nem lehetett igazából azt az örökséget, amit Isten megígért, elfoglalni, magunkévá tenni, és nem lehetett igazából elfoglalni azt, amiről Isten azt ígérte, hogy teljes és mézzel folyó Kánaán. Lehet úgy gondolkozni, hogy ott óriások laknak. Lehet úgy gondolkozni, hogy ez egy olyan erődített város, amit bevenni lehetetlenség. Lehet úgy gondolkozni, hogyha Isten akarja, akkor be lehet venni ezt a várost, el lehet foglalni az ígéret földjét. 12 kémből ketten gondolták így. Nem tudom, hogy Dávid idejében, Dávidon kívül gondolta-e valaki, hogy ezt a várat be lehet venni. Az biztos, hogy Dávid tudta mozgósítani a katonáit. Ugye előtte van egy hasonló konfliktus, mint ami Ábrám esetében van, hiszen nem egységes a nép. Ketten vannak Dávid mellett, és 10 pedig ellene. Ugye az egyik fő vezér Ábner, aki hűséges az első király családjához, Dávidhoz pedig Júda és Benjamin hűséges, és egy óriási öldöklés után mégis megbékélnek, mégis békesség születik. És azt ígéri Dávid, miután Joáb, ez a kiváló, de kezelhetetlen figura, akire nagyon sok mindent rá lehet bízni, de mindig öntörvényű marad, és áthúzva Dávid számítását és igaz államférfiúi gondolatát megöli a 10 törzs bővezérét, mert nem bírnája viselni, hogy ne ő legyen a seregek fővezére. És azt mondja Dávid, hogy aki először bejut és az első jebuzitát megöli, az lesz a hadsereg fővezére. Joáb lesz a fővezér. De ebből nem azt akarom kihangsúlyozni, hogy vajon jó-e a döntése Dávidnak, vagy jó-e a gondolat, ami ezt a fontos pozíciót van hivatva kijelölni, hanem azt üzenheti nekünk ez a rövid kis epizód, hogy Dávid tudta mozgósítani a rábízottakat, és talán egyedül ő hitt abban, hogyha egyszer Isten megígérte ezt a várost, akkor, és megígérte ezt a területet, megígérte azt, hogy a tejjel és mézzel folyó Kánaán az Édenkert, a ő népéhez, akkor az igaz. Mi az, ami ezt a kis békeszigetét Dávid városával vár, és ha tetszik, markánsan az Úr városává teszi. Mert az, ami titka Dávidnak, az az, hogy pontosan tudja, hogy az ő urának ura mondta, nem neki mondták, hogy ő lesz az, aki ezt a dolgot létre tudja hozni, hanem hogy egy eszköz lehetett, és volt valaki, aki megértette az Úrnak üzenetét, hogyha egyszer az Úr azt mondta, hogy ez így van, akkor az igaz. Hallottuk a bevezetőben, hogy nekünk keresztények meg bűneink vannak, felelősséggel tartozunk. Ez a város Dávid városa. És ha tetszik nekünk, ha nem, valójában beoltathattunk, lehetnek ott templomaink, de nem abban az értelemben, lehet ott, hogy rátelepszünk, kiszívjuk a végét, hanem alázattal tudjuk, hogy mindannyiunk anyja. Mindannyiunk szülő, anyja ez a város. És úgy lehet Dávid városa, hogy elmerik hinni, hogy Isten, amit mond, az igaz. És lehet győzni annak ellenére, hogy mindenki bolondnak gondolja Dávidot. Úgy találkozhat Melkisedekkel Ábrahám, vagy Ábrám, hogy hisz az Úrnak, és megy azon az úton, amit az Úr kijelölt, még akkor is, ha mindenki bolondnak tartja, még akkor is, hogyha emberi értelem szerint ez teljesen kilátástalan, amit Ábrámnak tenni kell, de megy, és végzi azt, amit az Úr kér tőle, mert hiszi, hogy a Gihon alagútján keresztül még Ábrám nem ezen az alagúton, de majd a későbbi leszármazottja Dávid ezen az alagúton keresztül bejuthat abban a városba, amely városról nem szégyeli az örökkéről azt mondani, hogy ő oda nevezi, hogy oda helyezi az ő nevét, hogyha ott őszintén fogják keresni. Nekem erről beszél ez a város. Arra jók ezek a csendes napok, hogy elgondolkozhatunk azon, hogy mindaz, ami le van írva, azért van leírva, hogy gondolkodjunk róla, hogy segítsen bennünket eligazodni, segítsen talán helyesebben gondolkodni. Amen.